A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezet tagjait az apostoli köszöntéssel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyántól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 40. Zsoltár első versét énekeljük így fennállva. A gyülekezet foglalja el helyét, és énekeljük azt az éneket, amit múlt vasárnap tanultunk, a 687-et. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét úgy, amint szól hozzánk Esdrás könyvének első részéből.
Círus, perzsa király első esztendejében, hogy beteljesedjék az Úrnak Jeremiás szája által mondott beszéde, felindította az Úr Círus, perzsa király lelkét, és ő kihirdette egész birodalmában, élőszóval és írásban a következőket. Így szól Círus, a perzsa király. Az Úr, a menny istene nekem adta e föld minden országát, és megparancsolta nekem, hogy házat építsek neki Jeruzsálemben, amely Júdában van. Aki közületek az ő népe közül való, legyen vele istene, és menjen föl Jeruzsálembe, amely Júdában van, és építse az Úrnak, Izrael istenének házát. Ő az Isten, aki Jeruzsálemben lakik. Mindenkinek, aki még megmaradt, mindenütt, ahol csak jövevényként laknak, nyújtsanak segítséget annak a helységnek férfiai ezüsttel, arannyal, javaikkal és jószággal, azon felül, amit önkéntesen adnak Isten házára, amely Jeruzsálemben van. Elindultak azért Júda és Benyámin családfői, a papok, a léviták és mindenki, akinek Isten fölindította lelkét, hogy elmenjenek az Úr házának építésére, amely Jeruzsálemben van. És minden szomszédjuk segítette őket ezüstedényekkel, arannyal, javakkal, jószággal, kincsekkel, azon kívül, amit önkéntesen adtak. Círus, perzsa király pedig előhozatta az Úr házának edényeit, amelyeket Nebukadnezár hozatott el Jeruzsálemből, és istenei házában helyezett el. Előhozatta ezeket Círus, a perzsák királya, és Mitredát kincstáros kezére bízta, aki megszámolva átadta azokat Sésbatszarnak, Júda fejedelmének. Ez volt a számuk. 30 aranytál, 1000 ezüsttál, 29 kés, 30 aranykehely, 410 másodrendű ezüstkehely és 1000 más edény. Az összes arany és ezüst edény száma 5400. Ezt mind magával vitte Sésbatszar, amikor a foglyok elmentek Babilóniából Jeruzsálembe. Eddig Isten igéje, most pedig jöjjetek, válaszoljunk Istenünk szavára imádságban. Úrunk, nagy hálával köszönjük, hogy ma is megajándékozol minket a Te igéddel. Köszönjük, Úrunk, hogy szólsz hozzánk. Megszólítasz minket. És olvastuk, hogy Júda és Benyámin számára is eljött ennek a nem szeretem időszaknak a vége. Köszönjük, Urunk, hogy így fogod elhozni majd a szabadulást ebből a vírusok hullámaitól felkorbácsolt korszakban is. Hogy ebből is megszabadulunk majd. Kérünk, Uram, hogy Te indítsd fel mindnyájunk lelkét arra, hogy engedjünk akaratodnak. Megvalljuk, hogy nélküled nem tudunk megvívni a bűnnel, hogy csak Krisztus tudott leszámolni vele, és nekünk is csak benne van az egyetlen esélyünk. Áld meg ezt az órát, Urunk, hogy rád figyelve egészen veled tölthessük. És járjunk azon az úton, amin a Te szavad az egyetlen iránytünk, és Te magad vagy a világosság. Uram, tisztíts ki minket förtelmességeinkből, lázadásainkból. Hálát adunk, hogy ma sem pihensz, és kész vagy új szívet teremteni, vagy a régit megújítani, látószemet és hallófület adni. Könyörülj most igehirdetőn és igehallgatón egyaránt, hogy ne szóljon a te ígéd hiába. Ámen.
Istenünk bűnbocsátó kegyelmét a Zsoltárok könyvének 121. részéből a 7. versből hirdetem nektek. Az Úr megőriz téged minden gonosztól, megőrzi lelkedet. Amen. Az ige hirdetésére készülve a 287. dicséret első versét énekeljük. Istennek az a szent ígéje, melynek alapján lelkét segítségül kérve szeretném hirdetni közöttetek az ő üzenetét, írva található a vasárnapi bibliaolvasó kalauz szerinti Zsoltárban, a Zsoltárok könyvének 126. részében, ének fölmenetelkor. Mikor visszahozta az Úr Sion fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadalommal. Így szóltak akkor a népek, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, ezért örvendezünk. Fordíts jóra sorsunkat, Uram, mint a patakokét a délvidéken. Akik könnyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd. Aki sírva megy, amikor vetőmagját viszi, örvendezve jön vissza, amikor kévéit hozza. Amen. Gyülekezet foglalja el helyét. Kedves testvérek, az evangélikus énekeskönyvben van egy csodaszép ének, melyet leginkább kánonban szoktunk énekelni. Dalamát Henry Purcell, szövegét pedig Mikó Jutka nénink édesapja, Cakó Jenő írta. Vége van már a szolgaságnak, Sion fogjait várja kész örökség. Vigadoz a szívünk, szánk vidám éneket mond azért, mit a csoda hű ura tett. Könnyhullatással szórtuk a magot, de most boldog aratás a jutalom Istenünktől. Nyilván sokan ismerik ezt az éneket, hát most nem akartam itt elénekelni, de gyönyörű szép ének. Sajnos református énekeskönyvben nem szerepel sem a 48-asban, sem az újban, pedig Cakó Jenő nem evangélikus, hanem református lelkipásztor volt, mégis az evangélikus énekeskönyvben van benne ez az ének. Ez az ének, hogyha figyeltek a testvérek a szövegére, ennek a 126. Zsoltárnak a parafrázisa, ez pedig az egyik legszebb Zsoltár a Bibliában. Ezzel dicsérjük most mi is az Urat. Azért kértem, hogy olvassuk fel Ezsrás könyvének első részét, mert abban pontosan látjuk a történelmi hátteret. Ehhez csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy mindez Krisztus előtt 538-ban történt, amikor Círus Perzsa király engedélyt adott a hazatérésre. A 126. Zsoltárban tulajdonképpen négyféle dologról van szó. Az első az álom. Mikor visszahozta az Úr Sion fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Álomban gyakran fantasztikus és lehetetlen események részesei vagyunk. Olyan dolgok történnek meg velünk, amelyek a valóságban elképzelhetetlenek. Kedves testvérek, én például éveken keresztül, vagy évtizedeken keresztül gyakran álmodtam azt, hogy éppen egy kanyargós lépcső fölött repülni tanulok. Hát az az igazság, hogy a valóságban még mindig nem tudok repülni. Tehát fantasztikus és lehetetlen dolgok jelennek meg az álmokban. Ilyen fantasztikus, lehetetlen és elképzelhetetlen esemény volt a babiloni fogságban senyvedő nép számára a szabadulás és a hazatérés az ígéret földjére. Mondjuk meg őszintén, hogy 1987-ben vagy 88-ban ki gondolt volna arra, hogy 3 év múlva nem lesznek szovjet csapatok Magyarország területén. Mégis bármilyen fantasztikus, lehetetlen és elképzelhetetlen esemény volt számukra, a szabadulás és a hazatérés megtörtént velük, mert Isten ezt így látta jónak. Kedves testvérek, amikor 32 éves koromban megtértem, olyan voltam, mint az álmodó. Olyan voltam, mint az álmodó. Egy fantasztikus, lehetetlen és elképzelhetetlen esemény történt meg velem az újjászületés Isten kegyelméből. Az első reakcióm megtérésem után az volt, hogy miért éppen én, miért pont éppen én? Olyan perspektívák nyíltak meg előttem, a bűnbocsánat, az örök élet és a boldogságnak a perspektívái, amelyekről igazából még álmodni sem tudtam volna. Tehát ez még túlmutat az álmon is, mert álomban sem nyerhetjük el a bűnbocsánatot, az örök életet és az igazi boldogságot, csak akkor, amikor újjászületünk. Mikor visszahozta az Úr Sion fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók. Kedves testvérem, te már olyan voltál, mint az álmodó? Átélted az újjászületés csodáját? Amikor minden megváltozott, amikor csodálatos perspektívák nyíltak meg előtted, amikor már nem az foglalkoztatja a gondolataidat, hogy öregszem, hogy bajok vannak, hogy betegségek jönnek, hanem az, hogy tudjuk, hogy hová megyünk, tudjuk, hogy ki vár ránk, és tudjuk, hogy egy olyan országba fogunk egyszer majd megérkezni, melyet szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt, ahogyan Pál apostol mondja. A második, amit itt a Zsoltárban látunk, az az újongás. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadalommal. Pál apostol azt írja az ember eredeti állapotáról, hogy nyitott sír a torkuk, nyelvükkel álnokságot szólnak, áspis kígyó mérge van a nyelvük alatt. Hitetlenként csak panaszkodni, pletykálkodni, rosszat mondani vagyunk képesek. Persze vannak olyan helyzetek, amikor tudunk jót is mondani, de igazán Isten szerint való jót nem tudunk mondani. Olyan sokszor van, amikor meglátogatunk egy haldokló embert, hogy azt mondjuk neki, hogy bízzál, meg fogsz gyógyulni, és lehet, hogy ez egy nagy hazugság. Inkább azt kellene mondani, hogy fordulj Isten felé, és fogadd el a bűnbocsánatot és Isten kegyelmét. Hitetlenként panaszkodni, pletykálkodni és rosszat mondani vagyunk csak képesek. De amikor hitre jutunk, akkor a hála túlcsordul a szívünkből, nevetés, vigadalom és újongás hagyja el az ajkunkat. Megtelt a szánk nevetéssel, mondja a Zsoltár. Nem csak egy mosolyról van szó, nem csak valami nevetésféle hagyja el a szánkat, hanem szívből jövő kacagás, hát lehet, hogy nem pont fizikailag, de lelki értelemben mindenféleképpen, mert annyira boldogok lettünk. Hát lehet kibírni újongás nélkül, amikor megbocsátottak a bűneink, amikor megmenekültünk az örök haláltól, mert életet nyertünk. Mert miénk Jézus Krisztus, mint megváltónk és Urunk, mert nem vagyunk egyedül küzdelmeinkben, mert van kire támaszkodnunk, van, aki hordozzon bennünket. Mert családot nyertünk testvéreinkben, lelki testvéreinkben, a gyülekezetben, és értelmet, célt nyert az életünk. Hát lehet nem újongani, amikor mindezek megtörténnek velünk. Ki lehet bírni újongás, ki lehet bírni hálaadás nélkül? Olyan csodálatos, amikor az ember átéli, hogy mit vállalt értünk Krisztus ott a kereszten, és hogy ez nem egy általános dolog csupán, hanem személy szerint én rám és te rád is vonatkozik. Hogy a te bűnödet is, meg az én bűnömet is fölvitte a fára, és meghalt azokért, de mindennek célja és értelme volt, hogy mi az ő szentségét, tisztaságát megkapjuk cserébe. Nem minthogyha életünk végéig nem maradnánk bűnösek, de Isten úgy tekint ránk, mint ahogyan Jézus Krisztusra tekint. A harmadik gondolat ebben a Zsoltárban a bizonyság. Így szóltak akkor a népek, hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr. Megtörténik, ami elképzelhetetlen volt, valóban megtörtént, ami elképzelhetetlen volt, mert más történelmi példát nem nagyon lehet mondani, amikor egy fogságban lévő népet szabadon bocsátottak volna. Legalábbis nekem nem jutott eszembe más hasonló példa. És ez a szabadon bocsátás, ez az otthonukba való visszatérés mások számára is feltűnő volt, és éppen ezért bizonyság volt a környező népek számára is, hogy mi csak ezek hazajöhettek, pedig már azt hittük, hogy örökre ott maradnak Babilonban. Ilyen bizonyosság az is, amikor megtér valaki, és teljesen megváltozik az élete. Tolvaj volt, és többé nem lop, hanem éppen hogy adakozik. Káromkodott, de mostantól csak áldás hagyja el az ajkait. Részegeskedett, de most már a Szentlélek hevíti, és nem az alkohol. Verte a feleségét, de ezentúl gyöngéd, és megértő, szerető szívű. Önző volt, és most segítőkész. Gyermekei féltek tőle, most meg nem győzik foglalkozni, játszani velük, tanítani őket. Mogorva és zúgolódó volt, de most mindenért Istennek ad hálát. Hát nem feltűnő mindez? Hát hogy ne lenne már feltűnő? És a környezetünk is észreveszi. Vajon a te életed és az én életem is ilyen hálaadó, magasztaló élet, bizonyság Isten kegyelméről mások felé? És mindennek a mélyén pedig ott van mindaz, ami ennek az alapja. Mert a megváltozott élet bizonyság a keresztről, bizonyság arról, hogy Jézus Krisztusban Isten megbocsátotta a bűneinket, és örök élettel ajándékozott meg. Erről való bizonyság. Mert a megváltozott életünk kihívja a környezetünknek az értetlenkedését, hogy mi történt veled? Miért vagy ilyen más, mint amilyen eddig voltál? És akkor el lehet mondani, hogy igen, mert Jézus Krisztus személyes megváltóm és Uram lett, és én most már hozzátartozom. A negyedik téma ebben a Zsoltárban a könyörgés. Fordítsd jóra sorsunkat, Uram, mint a patokokét a délvidéken. Ugye tudni kell, hogy az Izrael területén, különösen a déli vidékén lévő vádik, patakok, amelyek télen, az esős évszakban tele vannak vízzel, nyáron teljesen kiszáradnak. És igazából erre utal a Zsoltár, hogy fordítsd jóra a sorsunkat, mint ahogyan ezek a patakok aztán a téli időszakban megtelnek vízzel. De azért Ez bizony egy értelmező fordítás, mert az eredetiben nem így hangzik. Sőt, Károlinál is az eredeti 1590-es fordításban ezt olvassuk, Uram, szabadíts meg a mi fogjainkat, mintha vizet vinnél a száraz tartományban. Tehát nem az van, hogy fordíts jóra a sorsunkat, hanem az, hogy szabadíts meg a mi fogjainkat. Az imit fordítás szerint hozd vissza örökké való fogjainkat, mint folyam medreket a délvidéken. Az értelmező fordítások oka az, hogy látszólag ellentmondásban van ez a vers az első verssel. Ha az Úr visszahozta Sion fogjait, akkor miért kell imádkozni azért, hogy hozza vissza? És ezt próbálják meg feloldani azáltal, hogy hozd vissza fogjainkat, azt úgy fordítják, hogy fordítsd jóra sorsunkat. De teljesen felesleges értelmezni. Mert nincs ellentmondás. Hát az Úr visszahozta Sion fogjait, de sokan még ott maradtak, és ezért bizony imádkozni kell, hogy hozza vissza őket is. Tudjuk azt a történelemből, hogy amikor Círus szabadon engedte a foglyokat, és hazatérhettek hazájukba, kezdték építeni a templomot, csak egy töredék nép tért haza. És ebben a zsoltárban a zsoltáros imádkozik azért, hogy hozza vissza a foglyokat az Úr, hogy ne maradjon ott senki közülünk, hanem az egész nép itthon legyen az ígéret földjén, és itt vált-válnak vetve építhessük a templomot, építhessük Jeruzsálemet. Tudjuk, nagyon jól ezt látjuk például Nehémiás könyvében is, hogy több részletben jöttek vissza a választott nép tagjai. És mi vajon megtérésünk után rögtön tökéletesek lennénk? Hát szó sincs róla. Nem kell-e halálunkig küzdenünk bűneink és nyomorúságaink ellen? Nem kell-e életünk végéig imádkoznunk Isten könyörületéért, a Szentlélek erejéért és bennünk végzett munkálkodásáért? Hát alapvetően megszabadulunk, amikor a megváltás érvényessé válik ránk nézve. Sőt, az igében azt olvassuk, hogy egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a választottakat. Ez így van, mert Isten, amikor ránk tekint, tulajdonképpen Jézus Krisztusban elrejtőzve lát minket, tehát egyszülött fiát látja, amikor ránk néz, és ő valóban tökéletes. De mi magunk életünk utolsó pillanatáig küszködni fogunk a bűneinkkel, a testtel, a kívánságokkal, a vágyakkal, küszködni fogunk azzal, hogy a kísértésből ne legyen bűn. Nem vagyunk tökéletesek, és nem is leszünk tökéletesek egészen halálunk órájáig, és így elmondhatjuk mi is, hogy megszabadultunk, visszatértünk így idézőjelbe téve az Isten földjére, az Isten országába. De azért még imádkoznunk kell azért, hogy ez a visszatérés minél inkább megtörténjen. Hogy minél inkább az Úré legyünk. Hogy minél jobban tudjunk engedelmeskedni, minél jobban tudjunk hallgatni rá. Megtörtént, és mégis egy megoldandó feladat. Van már új emberünk, de azért az óember ellen harcolnunk kell. Harcolnunk, de hitáltal, nem a saját erőnkből, és ezért kell imádkoznunk érte. Tehát nem kell feloldani ezt a látszólagos ellentmondást, mert nincsen ellentmondás. Mikor visszahozta az Úr Sion fogjait, olyanok voltunk, mint az álmodók, fordíts jóra sorsunkat, ugye így olvassuk, de tulajdonképpen arról van szó, hogy hozd vissza fogjainkat, Uram, mint a patakokét a délvidéken. Aztán egy gyönyörű képpel tesz a zsoltáros bizonyságot Isten kegyelméről. Az 5.-6. versben így olvassuk, akik könnyhullatással vetnek, vigadozással aratnak majd. Aki sírva megy, amikor vetőmagját viszi, örvendezve jön vissza, amikor kévéit hozza. A vetés látszólag veszteség, hiszen jó magot, idézőjelbe téve, vesztegetünk el. De igazából nyereség, hiszen a vető mag Jézus szavaival élve 30-szoros, 60-szoros és 100-szoros termést hoz. Tehát látszólag veszteség, valójában nyereség. Jézus halála is látszólag veszteség, látszólag vereség volt. De ebből szökkent szárba a megbocsátottak közössége, a hitre jutottak sokasága. Ahogyan a zsidókhoz írott levélben olvassuk, mert az volt méltó ahhoz, akiért van a mindenség, és aki által lett a mindenség, hogy üdvösségük fejedelmét, aki sok fiat vezet dicsőségre, szenvedések által tegye tökéletessé. Mert a megszentelő és a megszenteltek mind egytől származnak, ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni. Igen, látszólag az ő halála veszteség volt, vereség volt, de nem, mert ezzel szerezte meg számunkra, ahogy mondtam is már, a bűnbocsánatot és az örök életet. Az ő halálából szökkent szárba a megbocsátottak közössége, a hitre jutottaknak a sokasága, azok, akik az övéi, akiket testvéreinek nevez. Kedves testvérek, gyakran mi is veszteségeket élünk meg. Veszteségeket, amikor egy-egy bűnben elbukunk. Mert ki lenne az, aki nem bukott volna még el soha valamilyen bűnben? De aztán felállunk és megyünk tovább, hogyha megváltottak vagyunk. És ezek a vereségek sorra kísérik az életünket, de tudjuk azt, hogy a végén mindebből nyereség lesz. Mert akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Még a bukásaik is a javukra szolgálnak. A javukra szolgálnak, mert tanulságul szolgálnak, mert újra és újra megtapasztalják Isten kegyelmét, újra és újra átélik azt, hogy Isten bűnbocsátó Isten, és már megint megbocsátott nekem, sőt, tanít engem, amikor úgy érzem, hogy büntet. Az Úr fenyítését nevesd meg, mondja a Biblia. Mert ha nem fenyít benneteket az Úr, akkor fattyak vagytok, nem fiak. Igen, mi fenyítésre méltók vagyunk, mert életünk utolsó pillanatáig elbukunk, elkövetünk bűnöket, de végül Isten kiformálja bennünk azt, amit ki akar formálni. Aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi azt a Krisztus Jézus napjára, olvassuk Pálnál. És valóban így van, hogy látszólag a vereségek meg a veszteségek jelzik az életünket, mert újra és újra bűnbe esünk, és újra elbukunk, de Isten még ezeket is felhasználja. Ez persze nem jelenti azt, hogy vétkezzünk, mert ahol a bűn megsokasodik, ott megsokasodik a kegyelem is, mondja megint csak Pál. Hát szó sem lehet róla. Törekedjünk az engedelmességre. De azért soha ne felejtsük el, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál. Álom, újongás, bizonyság, könyörgés. Ezek a hívő élet szívet melengető körforgásai. Hálaadás és reménység. És újra hálaadás és reménység. És a hívő ember így éli az életét, még hogyha vannak is bajai, nyomorúságai, bűnei, bukásai. Mégis tudja, hogy hová megy, mégis tudja, hogy ki vár rá, mégis tudja, hogy ki hordozza őt. Ezért csak azt tudom ajánlani mindenkinek, hogy forduljon Isten kegyelme felé. Amen. Felfelelő énekként a 254. dicséretünk első három versét énekeljük. Urunk Istenünk, Úr Jézus Krisztus, magasztalunk téged a megváltásért, magasztalunk téged, hogyha már átélhettük ezt a megváltást, hogy mi magunk újjászülethettünk a te kegyelmedből. És bár meg kell vallanunk, hogy újra és újra elbukunk, újra és újra bűnbeesünk, mégis tudjuk, hogy mi lesz a vége. Mégis tudjuk, hogy te hozzád kerülünk, mégis tudjuk, hogy a mi életünk abban a csodálatos országba tart. És tudjuk azt is, hogy minden, ami történik velünk, az a javunkra szolgál, hiszen szeretünk téged. Urunk, erősíts meg bennünket az engedelmességre. Erősíts meg arra, hogy tudjunk mindenkor hálát adni, és mindenkor vigadozni, és hogy újongással teljen meg a szánk, nevetéssel teljen meg a szánk. Köszönjük, Urunk, hogy így módon lehetünk igazán boldogok veled, mert nélküled síralomvölgy ez az élet. Benned pedig örök öröm. Így hadd könyörögjünk betegekért, gyászolókért. Így hadd könyörögjünk azokért, akik talán éppen a koronavírusban szenvednek, vagy valamilyen műtét után vannak. Könyörgünk, Urunk, hogy végezz el bennük is azt a munkát, ami kedves saját magad előtt. Urunk, szeretnénk, hogyha egyen-egyenként engedelmesek lennénk, és hogyha mint gyülekezet is keresnénk és megtalálnánk a te akaratodat. Kérünk, munkálkodj bennünk, és munkálkodj hazánkban, munkálkodj ebben a világban is, hogy minél többen megismerhessenek téged, az egyetlen egy boldogság igazi forrását. Köszönjük, Urunk, hogy éppen ezt kínálod nekünk. Ezért adunk hálát. És kérünk, Urunk, hogy hallgass meg a mi magunkban csöndben elmondott imádságainkat, magasztalásunkat, hálaadásunkat, bűnbánatunkat és kéréseinket egyaránt. Ámen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, Jézus Krisztust. Amen.